A mi segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, miként szól hozzánk Isten igéje Ézsaiás könyvéből, annak 43. részéből, az első 25 versből. A fejezet címe: Isten Izrael megváltója. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűjjön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani és tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, és hirdettem, nem valamilyen idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Ezt mondja az Úr, megváltótok Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok pedig jajveszékelnek. Én az Úr vagyok a ti szentetek, Izrael teremtője a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok, még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. De nem engem hívtál segítségül, Jákob, nem értem, fáradoztál, Izrael. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul, nem engem dicsőítettél véres áldozataiddal. Nem én voltam, akinek étel áldozatoddal szolgáltál, nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál, nem nekem vettél pénzért illatos nádat, nem engem árasztottál el véres áldozatait kövérjével, hanem te voltál az, akinek én szolgáltam, vétkeid miatt. Te voltál az, akiért fáradoztam, bűneid miatt. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Az ige, amelynek alapján most szólni kívánok közöttetek a Szentlélek segítségű hívásával, megírva található Dániel próféta könyvében, annak második részében, a 28. versben, eképpen. De van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja. Ünneplő gyülekezet, kedves szülők, rokonok, tanárikar, nem utolsó sorban kedves diákjaink, hadd kezdjem ezt a beszédet most egy rövid párbeszéddel. Meg lehet próbálni, kitalálni, hogy honnan származik. Így hangzik. Professzor úr, ez itt a valóság. Vagy mindez csak a fejemben történik? Hát persze, hogy ez mind a fejedben történik, Harry, de mi a csodáért ne lenne attól valóság? Van-e esetleg, akinek van tippje? Professzor úr, ez itt a valóság, vagy mindez csak a fejemben történik? Hát persze, hogy mindez a fejedben történik, Harry, most súgtam. De mi a csodáért ne lenne attól valóság? Gyakran ér engem a vád a diákok részéről, hogy állandóan a Harry Potterről beszélek, ami természetesen nem igaz, de található benne, én úgy gondolom, hogy nagyon sok érdekes gondolat. Ez a pár mondat is onnan származik. Harry és Dumbledore találkozásakor, amikor Harry a 7. részben eszméletlenül fekszik, és hát félholtan, vagy ki tudja milyen létben, és egy látomásban találkozik, és beszélget Dumbledore-ral. Ebből a párbeszédből való ez a pár mondat. És nagyon örülök, hogy ezt a kis párbeszédet nem én írtam, hanem megtette helyettem ez az írónő, mert bár nem kimondottan keresztény mű a Harry Potter, de nagyon sokban kapcsolódik ez a kis jelenet, azt gondolom, ehhez a mai istentiszteletünkhöz. Valóság, ami a fejben, az emberben történik, ezért láthatatlan. És bár nem látható, de mégis létező, sőt, lényeges, sorsdöntő történés. Valóság, ami annak ellenére is valóság, hogy nem látszik. Azt gondoljuk sokszor, hogy a valóság attól lesz valóság, mert az látható, megfogható, megérinthető, tapasztalható. Pedig ez nincsen így, és ennek a jeleit naponta is tapasztaljuk. Más az, ami látszik, és más a teljes valóság. És milyen sokszor megtörténik még az is, hogy a kettőnek alig van köze egymáshoz. Mert bár történnek velünk dolgok, de az, hogy közben valójában mit gondolunk, mi játszódik le bennünk, az sokszor egyáltalán nem kerül a felszínre. Nem lesz láthatóvá. Valahogyan teszünk, de ez sokszor nem felel meg annak, amit valójában gondolunk, gondolnánk vagy tennénk. Emellett azzal sem lehetünk egészen tisztában, hogy milyen hatással vagyunk valójában másokra. Hogyan hatnak a szavaink vagy a tetteink a környezetünkre? Hiszen ha mi ilyen sok mindent eltitkolunk, vajon mi az, amit eltitkol a másik ember? Mi az, ami rejtve marad? Sokszor évtizedek múlva derül csak ki, hogy kit, mikor, mivel bántottunk meg, esetleg ki, mikor, melyik szavunkat dédelgette magában évtizedekig, mint bátorító szavakat, amik felemelték őt egy adott helyzetben. Lehet, hogy ez ő rajta egyáltalán nem látszott, és nem tudjuk megállapítani, valójában mi zajlik az emberben, másokban. Mert a valóság sokkal több, mint ami meglátszik belőle. És az Isten kérdéssel is nagyon gyakran bajban vagyunk. Érzékeljük, hogy a láthatón kívül több is létezik. Azt mondják a tudósok, hogy az emberbe beleoltott az Isten utáni vágy. Ezt az ember Isten keresésének több ezer éves története bizonyítja, mutatja. Az ember állandóan kereste, ilyen vagy olyan formában vágyott, vágyik az Isten után, keresi, próbálja megfogalmazni. Mégis nehéz hinni benne, mert láthatatlan, és talán azért, mert ő is elég titokzatos sokszor a számunkra. Persze vannak helyzetek, amikor elismerjük, hogy hát van Isten. Ilyen is van. Szoktuk mondani, látod, van Isten. Na, van Isten. Mikor szoktuk mondani ezt? Mikor látjuk, hogy valaki elnyerte a méltó büntetését, mikor becsapják a csalót, mikor hazudnak a hazudozónak, mikor egy igazságtalan ember valamilyen igazságtalanság miatt hátrányos helyzetbe kerül, sőt, ha mi voltunk a sértettek, akkor még jobban beleéljük magunkat. Nem mi álltunk bosszút, de azért, na, látod, van Isten, aki mindent lát, most aztán jól megbűnhődtél. Zárójelbe jegyzem meg, milyen érdekes, hogy Isten létét a büntetéssel hozzuk összefüggésbe ilyenkor. De szoktunk így felkiáltani akkor is, ha valamilyen véletlen folytán megúszunk valamilyen kellemetlen dolgot, bár ezt is tudjuk, hogy véletlenek azért nincsenek, Vagy ha sikerül valami, és úgy érezzük, Isten kegyelme mentett meg, vagy egy nehéz helyzetben tisztázódik az ártatlanságunk. Olyankor is szeretjük elkönyvelni, hát van Isten, kiderült, hogy én vagyok a jó. De ha csak ilyen helyzetekben ismerjük fel őt, és ismerjük el őt, az ő létét, akkor még mindig nagyon messze vagyunk a lényektől. Alapigénk így hangzott, de van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja. Már volt szó arról, hogy rengeteg titok van bennünk és körülöttünk, ugye? Ez a mondat mégis egy másik, teljesen másféle szituációban hangzik el. Dániel proféta mondja ezt egy nagyon nehéz helyzetben, amikor a király álmát kell megfejtenie. Ám plusz nehezítésként a megfejtendő álmot sem mondja meg a király. Az tehát Dániel feladata, hogy először megmondja, hogy mi volt az az álom, aztán pedig elmondja a jelentését is. Ember erre nem volna képes. Ám, mondja Dániel, van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja. És Isten megjeleníti Dániel előtt az álmot, és a proféta megérti a jelentését is. Nyilvánvaló csoda történik, Isten szól valakihez, és hirtelen minden világos lesz, de legfőképpen kiderül Istenről, hogy létezik, és hogy előtte nincsenek akadályok. Történt valami, igaz, csak fejben, semmi látható nem történt. Csak egy ember fejében, álmában, egy látomásban, abszolút utolérhetetlen dolog, megfoghatatlan dolog, teljes mértékben. Valami történt egy ember fejében, úgymond, mert a valóság ugye sokkal több, mint ami meglátszik belőle, és minden megoldódik, minden világos lesz. És Dániel által így megmenekül a király összes csillagjósa és mágusa is, a nagy mágus szakértők, akik nem tudták megmondani a megfejtést, és a király egyébként kimondta már rájuk a halálos ítéletet. Mert vannak dolgok, amik Isten hatáskörébe tartoznak, aki valóságos, bár nem látható. És egy nagyon fontos mozzanat az ővele való érintkezésünknek, kapcsolatunknak. A legfontosabb dolgok, amiket tesz, a fejben, vagy inkább a szívben történnek. Abszolút láthatatlanul, abszolút utolérhetetlenül. Valóság, pedig nem látható történés. Sorsdöntő történés, az Istennel való találkozás. Mondhatnánk rá, nem létezik. Pedig egészen másképpen, és nagyon is létezik a mi Istenünk. És vajon hányszor szólított már meg minket is? Hányszor éreztük már a lelkiismeretünkben, vagy valahol máshol, tudatunk vagy a szívünk valamelyik csücskében, hogy most ő hív bennünket, most rá kéne figyelnünk, most válaszolnunk kéne neki, és vajon hányszor ráztuk már le őt, mondván, nem vagy valódi, nem kell lesz. Hogyha valódi vagy, akkor tedd ezt és azt, tégy valamit, ami számomra is látható, pedig az Isten dolgai nem így működnek. Nagyon is valóságos, és ezt meg is tapasztalhatjuk, ha odafigyelünk rá. Isten igényt tart ránk. Szeretné, ha népévé válnánk. Szeretne megkegyelmezni nekünk. Szeretne megszabadítani bennünket attól a rengeteg sok dologtól, ami terheli a mi életünket. Ézsaiás könyvéből ezt olvastam a hosszabb rész végén. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Mert Isten hűséges, és nem azért kegyelmez meg, nem azért akarja, hogy közeledjünk hozzá, mert nem tudna nélkülünk élni, hanem azért, mert nem tagadhatja meg magát, nem tagadhatja meg az ő hűségét és az ő szeretetét. Kedves minnyájan, tele vagyunk titkokkal. Ady Endre azt mondja, én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Sokszor azt sem értjük, hogy mi bennünk, a bensőkben, lelkünk legmélyén mi zajlik. Nem, hogy még másokat megértenénk, nem, hogy a jövőnket látnánk, nem, hogy a jövőnket érintő annyi kérdésre válaszolni próbálnánk. Mi lenne akkor, hogyha akár ebben az induló időben, a tanévben, mai naptól kezdve szóba állnánk azzal az Istennel, aki most bennünket is megszólít, bennünket is hív. Aki előtt nincsenek titkok, aki minden titoknak ismerője, minden dolognak tudója, aki bennünket is úgy tud vezetni, hogy valóban jó irányba haladjon a mi életünk. Ő előtte nincs akadály, nincs, aki neki keresztbe tehetne, meggátolhatná az ő tetteit. Elég hosszú igerészt olvastam az a hosszabbik igét, tehát a lekcióban. Azért is hagytam meg ennyire hosszúra, hogy halljuk, mennyi mindent képes megtenni az Isten az ő népéért. És tudja jól, hogy ha még tapasztaltuk is, hogy ő tett értünk valamit, azt mi el fogjuk felejteni. És ő az, aki nekünk akar és tud szolgálni, aki bennünket tud keresni, és aki bennünket most is keres. Nyissuk hát ki a szívünket, nyissuk ki az értelmünket, hiszen ő valóság, bár nem látható, bár sokszor a fejben, a szívben történik, nem mérhető műszerekkel, de mégis Isten, mégis valóságos, ő az egyedüli, aki előtt és aki után nincs más. Hívjuk őt meg erre a tanévre is, hívjuk őt meg mai naptól fogva életünk minden napjára is. Ő legyen az, akivel mi együtt leszünk, hívjuk őt meg az életünkbe.